2017. november 5. 20 plusz konferencia. Szolgál Bogdán Szabolcs, krasznai lelkész.
Szeretettel köszöntelek testvérek benneteket, és olvasom Isten igéjét a Jelenések könyve 4. fejezetének 11. verséből, valamint a János írása szerinti Szent Evangélium 3. részének 30. verséből. Isten keresi a szíveinket az ő igéje által, úgy, amint ez meg van írva a Jelenések könyve 4. fejezetének 11. versében, illetve a János írása szerinti Szent Evangéliumban, a 3. fejezet 30. versében. Hallgassuk figyelemmel és alázatos lélekkel. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert Te teremtettél mindent, és minden a Te akaratodból lett és teremtetett. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Amen. Kedves testvérek, hadd kezdjem azzal, hogy olyan jó volt megérkezni közétek, és ez a megérkezés most nem csak a testi megérkezésemet, megérkezésünket, a feleségemmel együtt való megérkezésünket jelenti, hiszen az már megtörtént az Isten tisztelet előtt körülbelül fél órával, de jó volt megérkezni közétek, itt az éneklés, az imádság által, a közös üdvözlés által. Nem idegenként vagyok most már itt közöttetek, még akkor is, hogyha nem ismertek, sokan nem ismertek, mert befogadtatok, úgy érzem, és olyan jó így nekivágni ennek a szolgálatnak. Annak a szolgálatnak, amely ugye Isten dicsőségét hirdeti. Egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria. Elérkeztetek, vagy most már, hogyha mi is megérkeztünk közétek, akkor mondhatom azt, hogy elérkeztünk a reformáció 5. jelmondatához. Ma ezt kéne megtisztítani a sallangoktól, a sok rárakódástól, amelyek nagyon közhelyessé tették, főleg az egyházi szóhasználatunkban, nem csak az egyházi szóhasználatunkban, hanem azon kívül is, ezt az egyébként gyönyörű és kincsek sokaságát rejtő mondatot. Ahogy elkezdtem készülni erre a szolgálatra, tapasztaltam, és úgy meg is fogalmaztam magamnak azt, hogy hát fel van adva a lecke. Fel van adva a lecke egyrészt azért, mert ugye korszennyi ember kell nektek beszéljen Istennek a dicsőségéről. És hát ez már hatalmas lecke. Magamtól ez nem is működhetne, ha csak magamban bíznék, ide nem állottam volna elétek, nem jöttem volna közétek. Aztán másik oldalon szintén fel van adva a lecke, mert egy olyan valamiről kell beszélnem, ami amúgy magától értetődő, természetes, ugye? Hiszen persze, hogy Istené a dicsőség. Magától értetődő, természetes, de mégis valahogy döcög ez. Érezzük mindannyian, hogy döcög, és nem működik úgy, ahogy azt kimondjuk, ahogy azt hirdetjük. Nem működik a Soli Deo Gloria attól, hogy kimondjuk, hogy Soli Deo Gloria. Tehát látszólag minden a helyén van, de igazából még sincs semmi a helyén ezzel a reformátori jelmondattal kapcsolatban. Miért mondom ezt? Azért, mert könnyen rámondjuk mindenre ezt, hogy Soli Deo Gloria. Vagy mivel már túl hosszú, megszoktuk a rövidítést ezzel kapcsolatban is, úgy, ahogy hallottuk, hogy SDG, és ezt hajtogatjuk, mondjuk lépten nyomon, reggeltől estig, főleg ugye a reformáció 500. évében, és hát mivel olyan hosszúnak tűnik, és szeretjük a rövidítést, valahogy úgy alkalmazzuk, mint a Facebookon a különféle hangulatjeleket, vagy éppen a lájkokat. Főleg keresztény hívő embereknek a Facebook oldalain, kommentjeiben lehet ezt látni, írunk valamit, aztán oda lájk helyett, vagy hangulatjel helyett, mosolygás helyett, hogy SDG. És már senki nem veszi komolyan. Halljuk meg őszintén. Vagy mindig komolyan veszük, amikor odaírjuk, hogy SDG. Egy kicsit elkoptattuk, és elcsépeltük ezt az amúgy nagyon tartalmas mondatot, nagyon tartalmas hitvallást. Az elmúlt hónapokban a Ref 500 jegyében nagyon-nagyon sok megemlékezésen, háladó istentiszteleten vettem részt, és kevés kivételtől eltekintve két gyakorlattal találkoztam. Az egyik abban nyilvánult meg, hogy miután az ilyen háladó istentiszteleten hallgattunk egy kis ígét, és persze, azután meg mindenkit úgy agyon köszöntöttünk, és agyon hálálkodtuk magunkat minden ember fele, és miután ez megtörtént, azután elsoroltuk az 500 év minden dicsőségét és nagyságát, ami éppen eszünkbe jutott, és amikor már nem jutott eszünkbe senki, akkor egy valaki észbe kapott, általában a helyi lelkész, és elmondta azt, hogy na, ne feledjük el azért mindenért Istené a dicsőség, SDG. A másik gyakorlat az ehhez hasonló, csak ott az elején hangzik el, hogy SDG, legyünk túl rajta, hogy aztán jöjjünk nyugodtan mi, és a végén eljutunk oda, hogy nem is Istenről szól itt semmi, hanem rólunk szól. Mondjuk, hogy SDG, de hát ez úgy hozzátartozik ugye az életünkhöz, mint annyi minden más. Én nem akarok megbántani senkit, de SDG ide, SDG oda, a legtöbbször sajnos azt érzem, és érzitek ezt ti is, hogy nem Istenről szól, hanem rólam szól minden. Rólam. Attól, hogy én minden helyzetben SDG-t mondok, attól még ez nem valósul meg csak úgy automatikusan. Nem egy varázsszó ez, amit illik kimondani, vagy illik odaírni a kommentjeinkbe, vagy a leveleink végére. A Solideo Gloria nem a szavainkból kell, hogy tükröződjön elsősorban, hanem tudjátok honnan, az életünkből, a keresztény életünkből, a hívő életünkből. A Solideo Gloriának abból kell tükröződnie, ahogy viselkedünk a családban, a baráti körben, a munkahelyen, vagy mondok ilyet az ellenségeink között. A Solideo Gloria abból kell sugározzon, abból kell tündököljön, ahogy beszélünk stresszes, feszült helyzetekben, olyan helyzetekben, amikor ki kell lépjünk a megszokott komfortzónánkból, vagy abból tükröződik Isten dicsősége, ahogyan vállaljuk és neveljük a gyermekeinket, abból tükröződik, ahogyan viszonyulunk az anyagiakhoz, a pénzhez, meg ahogy tudunk, vagy nem tudunk áldozatot hozni. Az életünk hirdeti Isten dicsőségét, ha hirdeti. És hogyha az életünkből tükröződik ez, hogy Solideo Gloria, akkor már nem kell mondani. Akkor nem kell mindenhova odaírni, elkoptatni, megüresíteni ezt a nagyon drága hitvallást. Mert hát amúgy is ragyogni fog rajtunk, belőlünk Istennek a dicsősége. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. A napról nem kell elmondani, hogy ragyog, ugye? Látjuk, érezzük. Ha elmondjuk, ha nem mondjuk el, akkor is ragyog. Nagyon sokat gondolkoztam, nagyon sokat imádkoztam, vívódtam a mai szolgálattal kapcsolatban. És hát a fő kérésem az volt Isten fele, hogy Uram, csak azt enged, hogy elmondjam ma itt a Bulgária telepen, a 20 pluszos konferencián, amit tényleg te is szeretnél, hogy elmondjak, mert egyébként annyi mindenről lehetne beszélni. Eszembe jutott az is, hogy itt is fennáll az a veszély, hogy valamit nagyon meg akarunk magyarázni, nagyon érthetővé akarunk tenni, és a végén a hallgatókat még jobban összezavarjuk, vagy üresebbé tesszük. Eszembe jutott egy anekdóta is, lehet, hogy sokan ismeritek, arról a lelkipásztorról, aki több mint egy órás prédikáció után, az istentisztelet elmúltával, azt mondta egy kicsit hencegve a gondnokának, hogy megvallom őszintén, gondnok úr, hogy én akkor, amikor felmentem a szószékre, még nem igazán tudtam, hogy mit akarok mondani. Mire a gondnok, hát ő is egy őszinte ember volt, megvallom én is őszintén, tiszteletes úr, hogy én még akkor sem tudtam, mit akart mondani, mikor már lejött a szószékről. Hát, ettől félek. Ettől féltem, most már nem félek, most már nyugalom van bennem. Hogy mit mondjak el? Rengeteg ígét hozott elém Isten, rengeteg gondolatot hozott, vagy juttatott eszembe. És volt egy olyan pillanat, amikor úgy kezdtem egy kicsit bepánikolni, hogy hát, mégis mit mondjak el? Aztán hiszem, hogy Isten szent lelke leszűkítette a kört, vagyis leszűkült a kör, és hiszem, hogy ezt Isten lelke végezte el bennem, és maradt az a két ige, amit felolvastam, ami, ha jól tudom, ki volt ide vetítve, és olvashattátok velem együtt a Jelenések könyvéből, illetve János evangéliumából, és maradt három kérdés is bennem, vagy kérdéskör, amiről Isten lelkének a vezetésével szeretnék beszélni nektek. És tulajdonképpen erre épül rá ez az ige hirdetés. Szeretném elsorolni mindjárt most az elején ezt a három kérdést, hogy együtt gondolkozzunk rajtuk, hogy esetleg le is jegyezhetjük, aki szeretné lejegyezni. Nagyon egyszerű kérdések ezek. Az első így hangzik, mi is ez, hogy Isten dicsősége? Mi ez, hogy Isten dicsősége? Ugye sokat beszélünk róla, de mi is valójában ez? A második. Hogyan kerülök én az ember Isten dicsőségével kapcsolatba. Hogyan kerülök én Isten dicsőségének a közelébe? Hogy jövök én a képbe? Mi közöm nekem Isten dicsőségéhez? És a harmadik kérdés, az így hangzik, hogyan hirdetheti minden akadály ellenére és minden nehézség ellenére az életem mégis hitelesen ezt, hogy soli Deo gloria. Egyedül Istené a dicsőség. És most vegyük ezeket sorra, röviden a lélek vezetésével. Mi az, hogy Isten dicsősége? Érdekel egyáltalán Isten dicsősége? Érdekli az embereket, a földön élő embereket Isten dicsősége? Hogy mit jelent ez? Hát rengetegen vannak olyanok ezen a földön, akiket nem érdekel. Nem érdekel Isten dicsősége, de nem érdekli a másik embernek sem a dicsősége. Miért? Azért, mert nagyon sok ember csak a saját dicsősége érdekel. Viszont hála az Úrnak, szép számmal vannak olyanok is, akiket érdekel Isten dicsősége. És gyanítom, azért vagytok itt, mert érdekel titeket Isten dicsősége. Ha nem érdekelne, nem lennétek itt. Ott van bennünk a vágy, amit Mózes így öntött szavakba, hogy mutasd meg nekem dicsőségedet. Mit jelent ez, hogy dicsőség? Ezen gondolkoztam, hogy lehetne ezt meghatározni, mit fejez ki? És hát fellapoztam különféle kommentárokat, meg bölcs teológiai irodalmat is olvasgattam, és a bibliai lexikonban találtam egy olyan meghatározást, ami nekem nagyon tetszik, és hadd idézzem ezt. A dicsőség olyan kisugárzás és hódolatra indító méltóság, amely valakiből, aki igen hatalmas, vagyis Istenből, az őt szemlélőre kiárad, és azt a csodálat, vagy az imádat magatartására készteti. Aztán ugyancsak itt olvassuk, ezt is idézem, a dicsőség nem magát Istent jelenti, hanem személye kisugárzó megjelenését, önmaga dicsőséges megmutatását. Olyan gyönyörű ez a megfogalmazás, csak ismerem a fiatalosan gondolkozó embereket, nem nagyon szeretjük mi az ilyen idézőjelbe téve hivatalos megfogalmazásokat, bármilyen jó meg, nem is tudjuk sokszor végigkövetni egy-egy hosszabb meghatározásnak a menetét. És éppen azon is gondolkoztam, hogy lehetne ezt másképp mondani, hogy mi az, hogy Isten dicsősége. És hát így írtam le, így jegyeztem le magamnak, hogy Isten dicsősége az, amikor nézed Istent, amikor szemléled az ő munkáit, az ő csodálatosságát, és ledöbbensz. Leesik az állat. És azt mondod, hogy Istenem, nincs hozzád hasonló. Még egy ilyen, amilyen te vagy, ilyen nincs. És az, amit érzek, azt nem lehet szavakba önteni. És ezt hirdeti, ezt próbálja megfogalmazni az az ige is, amit a Jelenések könyvéből olvastam fel. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Isten dicsősége mindent áthat. Minden mozgat, minden mögött ott van, és nélküle semmi sem működik. Nem tudok többet mondani Isten dicsőségéről. Isten dicsőségét érezni kell, tapasztalni kell. A dicsőséges Isten, amikor beragyog minket, amikor betölt bennünket, azt érezzük, tudjuk. És olyan jó Isten dicsőségében lenni. Ezen az Isten tiszteleten is, aki lélekkel van itt, lélek szerint van itt, az érzi Istennek a dicsőségét. Aztán hadd mondjam el azt is, hogy a dicsőség eredeti ószövetségi szavának van egy ilyen jelentése is, magyarra így is át lehet ültetni, hogy súly, teher, tekintély. Kifejezi ez azt, hogy add meg Istennek a maga súlyát életedben. Miért kell Istennek megadni a maga súlyát? Azért, mert sokszor olyan súlytalanná tesszük az Urat. Nem igazán számít. Beszélünk róla, esdégézünk, de nem igazán számít. akkor, amikor döntéseket kell hozni, akkor, amikor meg kell kérdezni, hogy Uram, te mit akarsz? Nem vagyunk Istennel egy súlycsoportban. És nem baj, hogyha érezzük ezt. Nem baj, hogyha érezzük Isten dicsőségének a súlyát. Ez mindig térdre kényszerít bennünket. Mindig porba sújt bennünket, de nem baj, testvérek. Isten dicsőségével szemben porszemnek érzem magam, semmiségnek érzem magam. Ezékiel próféta azt mondja, hogy amikor láttam Isten dicsőségét, akkor a földre estem, akkor arcra estem. És mégis ez a dicsőség, amelyel szemben érezzük a mi porszemnyi voltunkat, ez a dicsőség az, ami nekünk életet ad. Ez a dicsőség az, ami mindennek értelmet és célt ad. Mert Isten dicsősége nem egy öncélú dicsőség, hanem Isten dicsősége egy megmentő dicsőség, egy minket megmentő, megváltó dicsőség. És azt szeretné az Úr, hogy vele együtt legyünk a dicsőségben, az ő dicsőségében. Így is mondhatom, hogy az Úr bevon bennünket az ő dicsőségébe, ragyogásának az eszközévé, ragyogásának a hordozójává akarja tenni az embert, téged, engem, mindannyiunkat. És itt el is érkeztünk a második kérdéshez, ami, ha még vissza tudunk emlékezni, valahogy így volt megfogalmazva, hogy mit keresek én, az ember, a porszemnyi ember, a semmiség, Isten dicsőségének a közelébe, hogy jövök én itt képbe? Fontos leszögezni a következőt. Isten dicsősége nélkülünk is ragyog és tündököl. Tehát, ha mi nem vagyunk ott Isten közelében, az ő dicsősége akkor is ragyog és tündököl. Nagyon emberien és egyértelműen, értetően fogalmazva azt mondhatom, hogy Istennek ebben a vonatkozásban nincs szüksége ránk. Az ő dicsőségéhez nem kellünk mi emberek. Hogyan kerülünk mégis Isten dicsőségéhez közel, kapcsolatba? Hát úgy, hogy Istennek tetszett ez, hogy bennünk is, általunk is munkálkodjon. Isten szeret bennünket a mi érdekünkben, és ez hangsúlyos csak azért, mert szeret, bevon minket az ő dicsőségébe, munkatársaivá tesz bennünket, testvérek. Ezzel persze Isten bevállalta a rizikót is. Bevállalta a kockázatot is, mert hogyha bevon minket az ő dicsőségének a ragyogásába, vagy ragyogtatásába, akkor fennáll a veszély annak, hogy mi emberek megraboljuk az ő dicsőségét. De Isten annyira szeret bennünket, hogy bevállalta a mi szeretésünkkel együtt ezt a kockázatot. Ennek ellenére, hogy kockázatos ez, hogy Isten bevonjon bennünket az ő dicsőségének a ragyogásába, dicsőítésébe. Azt mondja Jézus a főpapi imában, ez nincs benne abban a részben, amit hallottunk, hanem utána olvasható. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Nem arról van itt szó, hogy Isten átruházza ránk az ő dicsőségét, hiszen Ézsaiás által kijelenti azt, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Itt arról van szó, hogy Jézus az ő tanítványaiban megdicsőítetik, és ezt hallottuk mindannyian. És talán olvastuk is a Bibliánkból, hogy Jézus megdicsőíteti magát az ő tanítványaiban, vagyis az Úr fel akar használni az ő üdvözítő tervének a kibontakoztatásában. Azt szeretné, hogy a gyermekei által, a hívők által egyre többen találnák meg a hozzá vezető utat. Az üdvösségre vezető utat. Azt szeretné Isten, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Gondolj csak bele, testvér, hogy mekkora ajándék ez. Mekkora ajándék az, hogy te meg én útjelző táblák lehetünk. Mutathatjuk az irányt Isten dicsősége fele. Isten az ő gyermekei által megmutatja magát. Ez a célja. És ebben nekünk semmi érdemünk nincs. Itt mindennek egy oka van. Istennek a szeretete. Az, hogy az Úr szeret bennünket. Mi legfeljebb, és próbáltam egy hasonlatot keresni erre, és valamit találtam, mi legfeljebb olyanok vagyunk, vagy olyan szerepet töltünk be Isten dicsőségének a ragyogásába, mint azok a töredezett üvegcserepek, amelyek sokszor szanaszét vannak szórva mindenfele. A földön lépten nyomon találunk üvegcserepeket, ahol nem szedik össze. És hát ezekre az üvegcserepekre, hogyha rásüt a nap, akkor azok az üvegcserepek csodálatosan visszatudják tükrözni a napfényt. És nagyon szép ábrákat akár kirajzolhatnak egy-egy falra, vagy a környezetükre. És hát ilyenek vagyunk. Nem kell megsértődni azért, hogy hát milyen üvegcserepek vagyunk. Nem baj, sőt, jó, hogyha érzem az én alkalmatlanságomat. Jó, hogyha tisztában vagyok ezzel. Mert addig, amíg azt gondolom, és azt gondolod, hogy azért van bennem valami jó. Azért van bennem valami, amit úgy megbecsülhetne bennem az Úr, addig valójában egy olyan üvegcserép vagyok, aki az árnyékban vagyok. És az árnyékban levő üvegcserépen nem csillanhat meg ugye a napfény. És akkor, amikor rájövök arra, hogy Uram, minden kegyelem a te életed, az én életemben, a te kegyelmed munkál mindent, akkor válok olyan üvegcseréppé, és válsz olyan üvegcseréppé, amelyre rásugároz Istennek a fénye, Isten dicsőségének a fénye, és olyan csodálatosan visszaverődik. És akkor, amikor látunk ilyen visszaverődő fénysugarakot egy-egy üvegcserépről, ha elkezdünk visszafele nyomozni, hogy honnan is jön ez a fénysugár, honnan is származik ezen a falon az a kis fénysugár, ha elkezdünk visszafele nyomozni, először eljutunk az üvegcserépig, de aztán az üvegcseréptől megyünk tovább, megyünk felfele, megyünk a nap fele. És nincs annál csodálatosabb, mint amikor ilyen életet élhetünk. Hogy Isten annyira megajándékoz az ő ragyogásával, hogy rajtunk keresztül mások eljuthatnak ő hozzá. Mi semmit nem kereshetnénk Isten dicsőségének a közelébe, ha ő nem szeretne bennünket, hogyha ő nem vonna be minket az ő dicsőségének a munkájába. Ő nélkülünk is megmutathatná magát, de nem akarja. Mert ismétlem, ő a szeretet Istene, és mindannyiunkat, mindannyiotokat az ő dicsőségének a ragyogásába és ragyogására hív. És ott is vagyunk a harmadik kérdésnél. Hogyan ragyoghatjuk Isten dicsőségét? Úgy, hogy a hangsúly ne rajtunk legyen, és ne rajtunk maradjon, hanem legyen és maradjon mindig az Úron. Hogyan lehet tényleg egyedül Istené a dicsőség? Soli Deo Gloria. Egyáltalán lehet? Vagy nyugodjunk bele abba, hogy nem lehet? És marad akkor ez az egész Soli Deo Gloria egy szólam, amit illik néha elmondani, de nem kell komolyan venni. Mi a helyzet? Nagyon könnyen megtörténik, ugye ennek az ellenkezője, a Soli Deo Gloriának az ellenkezője. Fennáll az a veszély, és utaltam erre a bevezetőben, az igehirdetés bevezetőjében, hogy elrabolom Isten dicsőségét. Hogy a reflektorfényt magamra irányítom, és nem Istenre. És ilyenkor bár SDG-t mond a szám, meg az ajkam, de valójában mindent azért teszek, hogy megdicsérjenek az emberek. Hogy vegyék már észre azt, hogy vagyok én is valaki. Vegyék már észre, hogy azért sok minden van bennem is. Lehet, hogy nem tudatos ez. De sokszor öntudatlanul is ezt eredményezi, ezt produkálja az életünk. Hogyan lehet egyedül Isteni a dicsőség? Hogyan lehet? Jézus azt mondja, én nem keresem a magam dicsőségét. Erre azt mondtam magamban, amikor ehhez az ígéhez értem, hogy könnyű neked, Uram. Te tényleg nem keresed a magad dicsőségét. De hát mi emberek szoktuk. A mi emberi természetünk, az óemberünk bizony szokta keresni. Mit lehet tenni? Mi a helyes magatartás? Számomra ezt legjobban, legegyszerűbben és legegyértelműbben Keresztelő János mondja el. Akkor, amikor egyesek próbálták Jézussal szemben féltékenyé tenni. Amikor elmondták Jánosnak azt, hogy hát nézd, ez a Jézus keresztel, meg sokan követik. Akkor mit mond János? Azt mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Vagy lehet, hogy sokan inkább a Károli fordításból ismerik. Annak növekednie, nekem pedig alább szállanom. Kifejezi János ezzel azt, hogy Jézus és én nem vagyunk azonos súlycsoportban. Nem lehet minket egy lapon emlegetni. Pedig hát keresztelő Jánost is igyekeztek sok jelzővel megkínálni. Megkínálták őt is, még a Krisztus jelzővel is. Vagy Illésnek nevezték, vagy legalább valakinek a proféták közül. Valamit rá akartak tukmálni az emberek. És János mégis megmaradt annak, akinek az Úr rendelte. Kiáltó szónak a pusztában. Aki készítette a Messiásnak az útját. És akkor, amikor Jézus küldetése egyre jobban kibontakozik, akkor örvendezve mondja János, mert itt az ígét megelőző versekben arról beszél, hogy örül, a vőlegény barátja örül. És örvendezve mondja János, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé kell lennem. Nem titkolom előttetek, testvérek, azt, hogy a szolgálatomnak, az életemnek ez az egyik vezérigéje. Ez határozza meg az életemet. Nem mindig olyan jól, és nem mindig vagyok a csúcsokon. De ez az ige az, ami mindig visszatérít a földre, és ami mindig felemel, hogyha erre van szükségem. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. A világhálón ráakadtam egy ilyen fordításra, aminek az a neve, hogy a Biblia egyszerű fordítása. És ez így adja vissza ezt a mondatot egy kis magyarázattal. Neki, Jézusnak ettől fogva egyre feljebb és feljebb kell emelkednie, ami pedig engem illet, én egyre kevésbé leszek fontos. Hát ez, hogy egyre kevésbé leszek fontos. Na ez az, ami nem tetszik a mi óemberünknek. Ez az, ami ellen tiltakozik. De ne az óemberre figyeljünk, hanem hagyjuk szóhoz jutni az új embert. Azt az új embert, akit Krisztus megteremtett minden hívő gyermekében. És az új ember ezt akarja, hogy egyre kevésbé leszek fontos, mert a legfontosabb az Úr. Hogyha Jézus kiválaszt bennünket valamire, testvérek, akkor ez nem büszkeséggel, hanem nagyon nagy alázattal kell, hogy eltöltsön. Mert mindig eszembe kell jusson az is, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen. Azt, amit az én Uram rám bízott, azt nyugodtan rábízhatnám másra is, és más is el tudná azt végezni. De tetszett Istennek, hogy rám bízza. Tetszett Istennek, hogy engem válasszon ki éppen erre a feladatra. Nagyon fontos tehát az, hogy ne álljak oda Krisztus elé. Krisztus elé olyan értelemben, hogy ne fedjem őt el. Leborulni Krisztus előtt lehet. De úgy ne álljak elé, hogy ne fedjem el. Isteni a dicsőség, ez igaz. Viszont az is igaz, és erre is oda kell figyelni, hogy Isten minket használ. Néha félünk kimondani ezt hívő emberként, hogy Isten minket használ. Pedig használ. És áldott legyen érte az ő neve. Dicsőség neki. Nem az érdemeink, nem a rátermettségünk miatt használ, hanem azért, mert kegyelmesen így döntött, hogy használni akar téged, vagy engem, vagy bárkit erről a földről. És az, hogy eszköz vagyok, vagy eszköz vagy Isten kezében, ez örömmel kell, hogy eltöltsön téged, meg engem. Hát szabad annak örülni. Szabad boldognak érezni magunkat azon, hogy Isten használ bennünket. Ez nem bűn. Nem bűn örülni annak, hogy Isten használ, hogy Isten kézbe vesz bennünket. Hát hogy néz neki az, hogy kiélezek egy szerszámot, fejszét, kapát, bármit, utána használom, és utána pedig akarattal becsorbítom, tönkreteszem, összetöröm, és leszídom a szerszámot. A használható szerszámait az ember becsben tartja, ugye? Persze nem maguktól végzik el a munkát, hanem attól, hogy kezünkbe vesszük őket. Hát így tesz Isten is. Övé a dicsőség, de leírhatatlan boldogságot jelent az számunkra, és jelentsen is mindig számunkra, hogy Isten kezébe vesz, és használ. Nem a szerszámé ilyenkor az érdem, nem a szerszámnő nagyra, hanem a szerszámot használó úr. De a szerszám, értsétek jól, örülhet. A szerszám hálát adhat. A szerszám megtelhet boldogsággal. És ezt alázatosan lehet megtenni. Tehát szükségünk van az alázatra is. A Solideo Gloriát csak alázatosan lehet megélni, és lehet sugározni az életünkből. Viszont könnyen átmehet az alázat alázatoskodásba. És az alázatoskodás az nem más, mint képmutatás. Képmutatás. Sokszor azáltal válok visszataszítóvá, hogy hát alázatoskodom. Annyit ostorozom magam, hogy én ilyen nyomorult vagyok, meg olyan nyomorult vagyok. Ebből is lehet sportot űzni egyébként. És valósággal kiprovokálom a dicséretet, igaz? És amikor így viselkedek, akkor is elrabolom Istennek a dicsőségét. Mert amikor magamat ócsárolom, akkor ócsárolom az Urat is. Amikor bántom magam, akkor bántom azt az Urat is, aki kézbe vett engem. És aki nagyon nagy szeretettel használni akar és használ az ő dicsőségére. És fontos az is, testvérek, hogy tanuljuk meg egymást helyesen értékelni. Helyesen. Nagyon kísértőek tudunk mi lenni egymás számára. Nagyon tudjuk egymást dicsérni. Nagyon tudunk egymásnak mindent köszönni. Ne ébresszük fel egymásban a szúnyadó oroszlánt. Ne ébresszük fel egymásban a dicsőség vágyat. Ha meg akarunk köszönni valamit, valakinek, akkor néha elég egy kézfogás, egy kézszorítás. Elég egy testvéri ölelés, elég egy hálásan csillogó szem. És hogyha mégis mondani akarunk valamit, akkor elég ennyi, hogy áldott legyen érted az Úr testvérem, és pont. Egyedül Istené a dicsőség. Még azt szeretném elmondani, hogy meg vagyok győződve arról, hogy csak a Szentlélek által tudjuk ezt hitelesen kimondani. Csak az látja a maga ragyogásában Isten dicsőségét, akinek a Szentlélek világosságot adott. Akinek a szívében a lélek világosságot gyújtott. És az nem csak látja, hanem azt tudja dicsőíteni. Nem csak a szájával, hanem az egész szívével és lényével. Lélek nélkül hiába mondom ki ezerszer vagy tízezerszer is naponta azt, hogy SDG, mert úgyis rólam fog szólni minden. Egyedül a Szentlélek teszi hitelessé bennünk a Solideo Gloriát. Ha betölt a lélek, akkor már nem kell bizonygatni, hogy az életemben jelen van Isten dicsősége, mert az a dicsőség úgy is sugározni fog rólad is, meg rólam is, mint ahogy az üvegcserépről is sugárzik a rá vetődő napfény másokra, vagy más helyekre. Gyertek, összegezzük az elmondottakat, és be is fejezem az ige hirdetést. Isten dicsősége ragyog. Ez a legcsodálatosabb örömhír. Aztán ennek a dicsőségnek a ragyogásába, ragyogtatásába minket is bevon az Úr, és az is örömhír, hogy lehet az ő dicsőségére élni. Nem csak hébe-hóba, hanem minden nap. De csak vele, és csak úgy, ahogy ezt ő mutatja, ahogy ő irányít bennünket ebben. És hadd mondjam el, testvér, egészen személyesen neked, aki itt vagy, hogy az Úr az ő dicsőségének a hirdetésére hív el téged. Lassan véget ér ez a 20 pluszos konferencia, véget ér ez az Isten tisztelet, meg minden, ami még hozzátartozik a mai naphoz, és kezdődnek újra a hétköznapok. Vissza oda, ahonnan jöttél. Családba, bentlakásba, munkahelyre, nem tudom, te tudod. Isten ragyogni akar általad. És ne szűnjünk meg imádkozni, hogy ez a ragyogás, ez valóság legyen. És ne szűnjünk meg egymásért sem imádkozni, hogy szolgálatunk által egyre többen találjanak haza az atyai házhoz. És így emeljük, az életünk által emeljük magasra az Úr Jézus Krisztus hatalmas és dicsőséges nevét. Így legyen. Amen. énekszóval is emeljük magasra az Úr nevét, a 366-os énekünket énekeljük, mind a 4 versszakát. Ó, Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved! Imádkozzunk. Magasztálunk Istenünk, téged, és hálával van tele a szívünk. Köszönjük, hogy a te dicsőséged mindent betölt. Akkor is betölt mindent a te dicsőséged, ha mi ezt elismerjük, akkor is, hogyha nem. De olyan boldogok vagyunk, Urunk, hogy láthatjuk, érezhetjük a te ragyogásodat. A te dicsőségednek a fénye, ereje mindenhova elhatol, és olyan jó, Urunk, bekapcsolódni a te dicsőségednek a sodrásába. Szereteteddel árasztod ránk, Urunk, a fényt. Te vagy a nap, te vagy a minden. Olyan jó, Urunk, üvegcserepeidnek lenni. Bocsáss meg, ha sokszor emiatt olykor méltatlankodtunk, vagy méltatlankodunk. Köszönjük, hogy most már másként van. Hadd vetüljön ránk, Úr Jézus, a te fényed, és ha te jónak látod, akkor hadd jusson el a te fényed másokhoz. Hadd keressen meg a te fényed másokat, hívjon haza, hívjon megtérésre, hívjon új életre. Köszönjük, Urunk, azt, hogy veled együtt munkálkodhatunk. Te segíts nekünk egy hiteles életet élni. Te add, Urunk, hogy ne csak a szavaink tegyenek rólad bizonyságot, hanem álljon mögötte hitelesen ott az életünk. Bocsáss meg, amikor romboljuk a te dicsőségedet. Bocsáss meg azt, amikor elraboltuk ezt tőled, amikor mi álltunk előre, és elfettünk téged mások elől. Lehet, hogy nem akartuk ezt megtenni, de mégis ez volt az eredménye. Te taníts igazán alázatosnak lenni, és így használj bennünket a lelkek megmentésében, Urunk. Ez a legfőbb vágyunk. Te vezess tovább mindannyiunkat a mai nap után és a konferencia után, és hadd ragyogjanak azok a gyümölcsök az életünkben bizonyságtételként, amellyel megajándékoztál egyen-egyenként mindannyiunkat. Te borulunk eléd, Urunk, a nyomorultakért, a betegekért. Vigyázz rájuk, gyógyítsd őket, a gyászolókat is oda tesszük a te kezedbe, Urunk. És imádkozom különösen azokért, akik hitharcokat vívnak, akik mélységekben vannak, akik úgy érzik, hogy sötétségben van az életük, pedig már tapasztalták a fényt, hogy milyen az, hogy a te fényességedben élni. Urunk, oszlasd el a felhőket, és adj újra ragyogást az ilyen életekbe. És imádkozunk azokért, akik még nem kerestek téged. Indíts, Urunk, egy győzelmes útra mindannyiunkat, a te szolgáidként, a te tanítványaidként, hogy ragyogjon a te dicsőséged, és meneküljenek meg az emberek minél többen a kárhozatból, hogy gyarapodjon a mennyek országának az állampolgársága. Jézus nevében köszönjük meg, hogy meghallgatod imánkat. Amen. Csendben folytassuk könyörgéseinket, csendesedjünk el az Úr előtt.